Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs viccer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem. Ahogy ő 2000 után a szagatos streameken. Játékosok raklapnyi történet. Újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva lettorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix. Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is. Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd de nekem. Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél. A nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Gyerek vagyok, mint a Spalding, mint Disguise. Meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgozz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DB-nél, az útból állj már el. A bakker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A léted fade away, de a homályt mérunnád. Kár, hogy nincsen dupla vér, csak egy vég duplá.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Mai napon, és fontos, hogy a felvételi nap az pénteken van, de ti ezt leghamarabb kedden vagy szerdán halljátok, szóval a mai napon az Orlando Magic és a Los Angeles Clippers, tehát egy újjáépülő csapat és egy bajnok esélyes csapat nyarát nézzük majd át, és hogyha azóta történt volna valami ezzel a két csapattal, amit nem hiszünk, ezért vettük fel előre gyakorlatilag, de ha mégis, akkor nyilván azt vonjátok le, adjátok hozzá. Tudjátok, mi a dolgotok. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket Patreonon, és mivel ugye ilyen előre veszünk fel nyáron, ezért még mindig nincs most sorsolás, de a következő adásban szerintem már lesz, úgyhogy a Patreonok mindenképpen készüljenek az augusztusi sorsolásra, ahol a Rap City felajánlásából lehet majd valami apróságot nyerni, sapkát, pólót, stb. Tök jó ajándékaik vannak mindig. És az Orlando Magic-kel kezdünk, és mivel Ellenbrook Zsolt, aki ugye idáig hallgatta ezt a podcastet, most picit így átvándorolt a foci oldalára, ezt azért el kell, hogy mondjam, hogy elég komoly szakértelemmel dolgozik, tehát hogyha valaki így az európai labdarúgást szeretné követni, akkor a Zsoltit nagyon érdemes követni. De mivel ő most nem áll rendelkezésünkre, így hát megkérdeztem a magyar Orlandó csoport adminját, Varga Ricsit, és örömmel vállalta a felkérést, úgyhogy újoncot avatunk. Szia, Ricsi!
Sziasztok, srácok! Nagyon nagy boldogság itt lenni. Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, üdvözlöm Zolit is, és alig várom, hogy beszéljünk az Orlandóról. Nagyon izgatott vagyok. Remélem, hogy Ellenbrook Zsoltit azért méltóképpen tudom helyettesíteni, majd nem lesz könnyű, de megteszem, amit tőlem telik.
Szia, Ricsi! Én is üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szerintem először kezdjünk már azzal akkor, Ricsi, hogy csak egy percben elmondod nekünk, hogy hogy választottad ki magadnak a Magic-et?
Hú, egy percben, hát ez egy nagyon régen kezdődő történet. 10 éves körül lehettem, amikor édesanyám egy nap hazahozta az akkori napilapként üzemelő sportújságot, ugye, talán nem mondunk neveket, úgyhogy mindenki kitalálhatja, melyik napilapról van szó, és abban volt egy NBA beharangozó, az akkor még 29 csapattal működő NBA-ről, és én akkor nem tudtam semmit az egész ligáról, úgyhogy szépen magam elé vettem a 29 csapatot, és elkezdtem kiszótárazgatni, mert ugye még angolul se tudtam annyira, hogy mit jelent az, hogy Detroit Pistons, mit jelent az, hogy San Antonio Spurs, és végül két csapat tetszett meg így a neve alapján, meg így a logó alapján, és akkor kiválasztottam egyet keletről, egyet nyugatról. Keletről ez az Orlando Magic lett, nyugatról meg a Houston Rockets. És akkor igazából pár év eltelt, úgyhogy én úgy azt mondtam, hogy ez a két kedvenc csapatom, de nem is követtem még a ligát semmi. Pár évvel később láttam meg, hogy volt egy Houston-Orlando döntő, ugye 94-5 tájékán, ami 4-0 lett, ami egy elég érdekes reakciót nyitott el bennem. Nem az lett, hogy a Houston még jobban megszerettem, és az Orlandó meg azt mondtam, hogy úristen, de bénák, hát 4-0-ra hogy lehet kikapni egy döntőbe, hanem így pont, hogy így az Orlandó fele billentem el érzelmileg, és a Houston fele meg negatív irányba, akkor onnantól kezdve az Orlando egy nagy szerelem. Igazából a másik fordulópont, ami aztán így a gyakorlatilag az egész történetnek így az univerzum felüli visszaigazolása volt, hogy nekem Grant Hill volt ugye a 90-es években a nagy kedvenc játékosom, és amikor 2000-ben azt hiszem akkor volt ez a trade, amikor Ben Wallace-ért megszereztük, hozzánk került, akkor így egy ilyen visszaigazolást kaptam, hogy a kedvenc játékosod oda került abba a csapatban, amivel amúgy is szimpatizálsz, akkor innentől fogva eldöntetett a történet.
Igen, igen, egyébként ugye Zoli, amikor hozzájuk került Porzingis, meg leraptolták Doncsicsot, azt hiszem, hogy ilyen abszolút hasonlóan érzett, úgyhogy ő tud erről mesélni, de most meséljünk egy picit a Magicről, amelyik körülbelül másfél-két éve egy jól látható döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy elegük van egy kicsit ebből a maximum hetedik, de legrosszabb esetben tizedik helyből, és a Magic újjáépülését már szétdicsértük igazából Zolival, nagyon szépen szét lett kapva a keret, egész jó ellenérték érkezett, most így a Gobert csere fényében ne nézzük ezt meg, Vucevicért például az a két first, az azt gondolom nagyszerű volt. Aztán eljutottunk erre a nyárra, ahol igazán az első durván tankolós szezonon van túl az Orlandó, és rögtön first picket ért ez az erőfeszítés. És szerintem nincs is értelme mással kezdenünk, mint Paolo Banchieroval, vagy Banchieroval, akit most már gyakorlatilag olasznak tekinthetünk egyébként, mert ha minden igaz, akkor az olasz válogatottba fog játszani, és ugye van is olasz állampolgársága alapból. Ezt csak így mellesleg jegyzem meg, hogy egy újabb nemzetközi 1-1 és egy újabb lehetséges franchise játékos, aki a nemzetközi szintérre lép ki. Banchiero volt az, akit én is elsőnek választottam volna. Ezzel még a mai napig sokan nem értenek egyet. Én nekem, ami nagyon tetszett Banchieroban, ez nem más, mint az, hogy van egy bizonyos playmakingje, ami a többieknek nincs, és ami viszont feljebb emelheti őt, mint potenciális franchise playert, mondjuk Smithnél és Holmgrennél, akiknél ugye más és más problémák vannak. Banchieronál igazából ráadásul semmilyen nagy probléma nincs. Ezért is vártam nyilván egy picit a Summer League-ben, még akkor is, hogyha onnan nem szoktunk sok következtetést levonni, és szerintem nagyon jól nézett ki. Védekezésben mondjuk közepesen, viszont pont ez a passzjáték az, amit már ott is meg tudott mutatni, hogyha kompot kell mondani, mert nagyon nehezen mondtak rá, én szerintem egy kicsit ilyen Scotty Barnes típusú játékos lesz ő. Egyetértesz-e ezzel, Ricsi, illetve te mit láttál Banchieroból? Gondolom, hogy már szezon közben is követted, mert nem tudom mennyire vagy NCAA követő, de emellett a szezon mellett, ha jól sejtem, akkor azért megnézted már közben is, hogy mi a választék az élen.
Igen, igen, igen. Én egész évben követtem igazából Bankérót is, és Chad Holmgrent is. Mindkettejüket, mivel így éveleje óta köztudott volt, hogy nagy esélyek közülük kerül ki az első választások közül, a két játékos közül, úgyhogy ő rájuk speciális figyelmet fordítottam, néztem a Duke meccseit, néztem a Gonzaga Bulldogsnak is valamennyire, így inkább az összefoglalóit, és megmondom őszintén, hogy amikor a tankszezonunk megkoronázása került, és megkaptuk az 1/1-es kis golflabdát, akkor én egyből be is írtam a csoportba, hogy úristen, milyen Bankéró. Mert én is úgy voltam vele, mint te, hogy én is úgy őt éreztem a legkomplettebb játékosnak, tényleg, ahogy elmondtad, gyakorlatilag nincsen gyengesége, egy-két apróbb dolgot leszámítva, tényleg egy ilyen komplett játékosnak tűnik, eszméletlen erős fizikummal, tehát 113 kiló, ha jól tudom, már most 19 évesen, szerintem ez brutális. Na mindegy, és visszatérve, tehát amikor beírtam ezt, hogy Bankéró hurrá miénk, akkor egyébként az emlegetett Ellen Brooks Zsolti rögtön meg is kérdezte, hogy az Orlandó csoportba, de hogy de hát miért nem Jabari Smith? Teltek múltak a napok, elkezdtem én is így a neten olvasgatni, és mindenhol Jabari Smith-t hozták 1/1-nek, és bevallom, ilyen még sose történt velem, de elkezdtem én is elbizonytalanodni, és a végén már elkezdett ez a mérleg tényleg így Jabari Smith fele billeni nálam is, pedig én egyébként egy nehezen meggyőzhető ember vagyok szerintem, de annyi helyen írták, annyi helyen hozták a kinti sajtó, hogy igen, tökéletes fit Orlandóba, mert shooting, és ennek a csapatnak shooting kell, hogy utána már úgy voltam vele, hogy jó, akkor jön Jabari Smith, igazából nekünk bármelyik játékos upgrade lesz, egy óriási segítség. De most, hogy így kiúztuk végül Bankérót 1/1-en, és felkészülésként újra átnéztem a videóit, meg megnézegettem, hát azt mondom, hogy szerintem a lehető legeslegjobb döntést hoztuk. Ez a srác, ez nagyon jónak tűnik.
Nehéz vele mellélőn, én úgy mondanám, de most Zoli felé is terelném a szót. Zoli, te is alaposan ugye megnézegetted mind a három lehetséges 1/1-es jelöltet. Neked sokáig Bankéró volt szintén az első számú, és ahogy Vicsi is mondta, te is egy kicsit elbizonytalanodtál, úgymond, ebben, de azért például a nyári liga ilyen szempontból is meggyőző volt.
Mindent onnan kell kezdenünk az idei drafttal kapcsolatban, hogy nem volt idén egyértelmű 1/1-es, akiről azt gondoljuk, hogy korszakos egyéniség lehet. Gyakorlatilag végig ez inkább ilyen három fős versenyfutás volt, de kettő mindenképp, aztán utána ez hárommá alakult igazából. Holmgrent hozták ki még a szezon előtt, ugye az egyetemi szezon előtt, mint lehetséges sima 1/1-es, akinek úgymond meg kellett volna győznie mindenkit, és minden kétséget eloszlatni. Ez nem sikerült neki. Jó egyetemi szezonja volt, ahogy Bankerónak is, és ahogy Smithnek is egyébként, de hogyha csak és kizárólag az egyetemi szezon nézik, akkor talán az utóbbi, ugye Smith volt a legjobb. Én magam, ugye ezt talán nem titok, már többször elmondtam a podcastben, végül Holmgrent láttam annak a játékosnak, akinek a legmagasabb az upside-ja, de az azért elég egyértelmű, hogy Bankéró és Smith padlója magasabbról indul, magasabban van, vagy legalábbis valószínűsíthetjük most jelen pillanatban. Szerintem ez egy olyan döntés lesz, amit nagyon nem fog megbánni. A Magic nyilván egyetlen kitétel itt azért hozzá kell tennünk, hogyha a másik két srác valamelyikéből, akár Smithből, akár ugye Holmgrenből korszakos szupersztár lesz, akkor nyilvánvalóan meg fogják bánni. De ezt leszámítva szerintem mind a hárman all-star játékosok lesznek, mind a hárman viszonylag biztos jó játékosok és egyértelmű kezdők lesznek az NBA-ben. És persze most még nehéz megmondani, hogy melyikük lehet a legjobb, de Bankéró egyébként, ha védekezésén tud javítani, és a triplája mondjuk ilyen 37-38%-os lesz az NBA-ben 5-6 kísérlettel,
hát akkor az durva lenne.
Nagyon jó játékos lesz.
Igen, az durva lenne, amit mondtál. Én, hogyha ő tudja hozni a playmakingét, bőven megelégednék egy 35-36%-os triplával is annyi kísérletből. Nem hiszem, hogy az lejjebb vinné jelentősen az értékét. Én tényleg abban látom az ő értékét ugyanis, hogy ő egy, mondom, ezért hoztam Scotty Barnes-t, hogy nem klasszikus playmaker lesz, bár biztos lesz nála a labda, biztos hív majd pick and roll-t egy idő után, de nem egy, semmi esetre sem egy naprendszer valaki, de én azt gondolom, hogy ő mind posztból, mind lerohanásból, mind labdavezetésből, betörésből, lefordulásokból tud még tovább passzolni úgy, ahogy kevesen, vagy ez lenne a nagyon jó kifutás az esetében szerintem. Na de ugye meglátjuk, hogy merre fele fejlődik, viszont beszéljünk már Caleb Houstonról is, ha már egy kanadait is kihúztatok, kedves Ricsi, ugye azért nála nem vagyunk ilyen biztosak abban, hogy ez egy mekkora pick volt, Minden esetre a méretek adottak, tehát ugye egy legit big wing méret, 6-8 magas, azt hiszem Caleb Houston, 3-as, 4-es, van egy pár már ilyen a keretben, és elvileg ugye tud dobni. Ami érdekes, hogy ehhez a viszonylag atletikus, magas, hosszúkarú alkathoz szerintem nem párosult eddig olyan túl jó védekezés, de nyilván, hogyha ő valahogy bekerülhet a rotációba, annak az lesz az útja, hogy majd megtanul rendesen védekezni, és hogy a triplái sülnek. Vársz tőle bármit, Ricsi, vagy most az első évre gyakorlatilag már mondhatjuk, hogy nem is fogjuk látni?
Én nagyon meglepődnék, ha látnánk Houstont. Leginkább szerintem, hogyha vele találkozni akar valaki, akkor Lakeland Magic meccseket kell nézni, mert ő inkább a G-liga padlóját fogja koptatni ebben az évben. Tényleg igaz minden, amit elmondtál. Houstonnal az a legnagyobb baj, hogy ő egy 3D wing shooter, tényleg ilyen 3-as, 4-es, de a dobáson kívül én, amit így láttam tőle Summer League meccseken, meg ráadásul Summer League meccseken sem ment neki a dobás, tehát az első meccsen ott elsült a keze, ott dobott egy 5/9-et 3-asból, de utána meg ilyen 2-4 pontokat rakosgatott össze, ilyen 0/6 triplákkal. Ezek csak a Summer League meccsek, tehát ezek után nem tudom, hogyan rakott be egy rendes NBA alapszakasz meccsre. Mellette nem nagyon láttam, hogy leütné a labdát, nem nagyon láttam, hogy támadná a gyűrűt. Igazából még a saját dobó helyzetét is így immel-ámmal csinálja meg magának, azokat dobálgatja el körülbelül, amiket kap. Úgyhogy hát neki nagyon-nagyon sokat kell szerintem fejlődni ahhoz, hogy ráadásul ebben a rotációban, hogy mondtad tényleg, mert eléggé tele van pláne a hármas poszt, meg ez a külső periméteren gyakorlatilag tele van az Orlando, úgyhogy ha nem sújt minket valami halálos sérülés hullám tényleg, akkor én nem látom, hogy Houston így garbage time-on kívül kapna perceket.
Na, akkor viszont beszéljünk az egyetlen még nyári történésről. Zoli, egy régi kedvenced, akiről már te is kezdtél lemondani, Gary Harris tavaly végre pont Orlandóban egész tűrhető szezont hozott, és ami vele probléma volt, próbálták ugye elcserélni, nyilván ezt szerették volna pikre váltani, de túl sokat keresett, úgyhogy most meghosszabbították, 13-13 milliót keres ebben a mostani szezonban, és a 23-24-esben a következőben. Gondolom, nálad is elég gyanús, hogy ő gyakorlatilag mint egy kirakatba fog kikerülni, próbababa, vigyed róla a ruhát úgymond, amikor csak akarod, tehát ez a 2x13 millió, ez már valószínűleg egy elcserélhető szerződés, én ezért ezt egy nagyon-nagyon jó lépésnek érzem.
Teljesen egyetértek, itt igazából nem is gondolom azt, hogy lehet ezen vitatkozni. Ez a szezonja után ugye 11,1 pontot átlagolt, 43%-a mezőnyben, 38%-a triplázott. Ez volt az első teljes szezonja Magic-kel, és szerintem abszolút jelezte azt, hogy ha egészséges ő egy, akár egy nagyon jó csapat 9-es rotációs ember is lehetne.
Szerintem lesz is amúgy, tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy innen elcserélik.
Igen, én is azt gondolom, hogy az a cél itt, hogy folytatni, meglovagolni továbbra is ezt a pozitív hullámot, amit ugye elkezdtek vele kapcsolatban. A 21-22-es szezonban azt folytatni a 22-23-asban, és remélhetőleg egy első köröst kapni érte. Egyébként játékstílusban nagyon jó beleillik szerintem, ugye akár Sucks, akár Fultz mellé, hogyha éppen ők vannak pályán, valószínűleg ők fognak kezdeni. Nekem egyébként ez a kezdő annyira nem tetszik. Én nagyon remélem, hogy Sucks idővel átmegy, és Fultz úgymond teljes mértékben megkaphatja ezt a hatodik ember szerepét, ami szerintem neki a másod, hogyha lesz, nem másod virágzás, mert szegény sose virágzott ki, de hogyha neki lesz úgy igazán kivirágzás az NBA-ben, azt szerintem hatodik emberként fog megtörténni, hogy a Fultzról beszélek. Sucks kezébe adnám a labdát, és én Harris-t raknám mellé, két szempontból is, veterán jelenlét, nem kell Harris kezébe a labda, ellentétben, hogy a Fultz-a. Sokkal jobb fit Wagner és Banchero mellé is, Harrisnek a veterán jelenlét, a védekezése és a shootingja, főleg, hogyha ugye a VCG-ről is beszélünk, akitől szintén kellene megint vagy még egy breakout szezon, ugye, és nála a tripla volt, ami kulcskérdés, amikor, ha emlékszel, még a Bulls-ban ugye elkezdte azt az évet, hogy hú, én most triplázni fogok, és rohadt maga biztos volt, és az első 30 kísérletében, nem tudom, bement 2 vagy mennyi.
Ez le is építette az önbizalmát. Hát azért Orlandóban neki is jobban működnek
abszolút,
a dolgok.
Abszolút jobban ment, és bár ugye már megkapta a szerződését 23 évesen, neki azért bizonyítania kell évről évre, és ha benne van tényleg az a potenciál, amit én még mindig látok benne, akkor most egy újabb breakout szezon jön, vagy folytatott a breakout szezon. Nagy kérdés Isaac, akiről majd beszélnünk kell.
Ó, én pont őt akartam megkérdezni, csak a tiédre reagálva hozzátenném, hogy én szerintem itt Cole Anthony kezdeni fog. Cole Anthony Suggs lesz a kezdő, én szerintem Gary Harris a padról jön, vagy hármasban kezd, nem tudom, de szerintem Cole Anthony projektet az semmi esetre sem tenné annyira parkolópályára az Orlando. Nincs is rá okuk, tehát ugye volt 2-3 nagyon jó napja, hogy ő ne játszon sokat. És szerintem a fontossági listán előrébb van, mint Fultz jelen pillanatban. Ricsi, ezt hogy érzed, illetve miután ezt elmondtad, Isaacre kérlek reagálj annyiban, hogy vannak-e hírek, a legutóbbi információink szerint tökéletesen egészséges?
Igen, tehát a kezdő. Őszintén szólva, itt végig pörgettem az Orlandóval foglalkozó oldalakat, és most elég sok helyen Fultzot írják kezdőnek, amit valahol én se értek, mert ha az elmúlt szezon alapján nézzük, tehát Cole Anthonynak kellene kezdeni, ő volt a legpont erősebb játékosunk, és ez még nem is a legfontosabb szerintem vele kapcsolatban, hanem hogy gyakorlatilag ő volt a szíve lelke a csapatnak, és így teljesen más volt az egész csapat hozzáállása, más hőfokon pörgött az egész csapat, amikor pályán volt, és ugye 65 meccset játszott tavaly, azokon a meccseken, amikor meg hiányzott, akkor meg teljesen összezuhantunk, és akkor jöttek ezek a 30-35 pontos vereségek.
Cole Anthony nélkül az Orlando támadójátéka az nagyjából egy G-ligás csapatére emlékeztetett, és most nyilván lesz Banchero, most nyilván lesz egy remélhetőleg fejlődő Suggs, de ennek ellenére én is ezt totál így látom, hogy ezért ezt a projektet nem szabad feladni. Vannak-e híreid Isaacről? Mert igazából ő azért szeret egy kicsit visszavonulni, ugye mélyen vallásos, kicsit ilyen befeleforduló személyiség, na de azért biztos most őnek is esett jól ez az újabb 2 év kihagyás, és valószínűleg az Orlando drukkerek lelkének sem.
Hát még finoman fogalmaztál, igen. Isaac miatt nagyon aggódok én, mint Orlando drukker, és nyilván a többi Orlando drukker is eléggé nehezen viseli ezt az időszakot, ugye, hogy tényleg gyakorlatilag a bubble-be láttuk utoljára, és azóta most már, hát talán még napra pontosan is 2 éve. És ami igazán aggasztó vele kapcsolatban, hogy ugye a rehabilitáció alatt is megsérült, már pedig szinte egy hadsereg vette körül, gyógytornászok, fizikoterapeuták, tényleg mindenki segítette, és azért ez aggasztó. Én nagyon félek, hogy Isaac egy ilyen olyan szempontból lesz csapda, hogy nagyon-nagyon sokat lesz sérült, közben meg folyamatosan bízol benne, nyilván nem cseréled el, mert látod, hogy egy Isten adta tehetség, tehát fizikálisan most kis túlzással azt mondom, hogy kb. Ilyen Jannis szintű, meg Durant szintű fizikuma van az embernek, úgyhogy ilyenről nem mondasz le, csak hát egyszerűen pályán tartatlan. Tehát ez, hogy 5 év alatt 136 alapszakasz meccset játszott, tehát ez nagyon-nagyon kevés szerintem, tehát ez nem is javasolnám senkinek, hogy ezt a 136-ot elossza 5-tel, és kiszámolja, hogy ez szezononként hány meccs, mert egy döbbenetesen alacsony számot igen kapunk, úgyhogy hát Isaacnél igen, a legfontosabb az lenne, hogy egészséges legyen. Az információkat, amiket kapok, hát, vagy amiket lehet olvasni, ugye itt még mindig nem 100%, most azt mondják, hogy állítólag idény rajtra készen lehet. Ugye a legutolsó sérülése ez a jobb combizom húzódása volt, amit ugye a rehab alatt szenvedett el, talán idény nyitóra rendelkezésre fog állni.
Na igen, de egyébként combizom hajlítóval nehogy már ne lehessen felépülni 3 vagy 4 hónap alatt, úgyhogy azért én őszintén remélem. Na, akkor jósoljunk egyet. Zoli, hanyast adsz erre az off-seasonre, illetve hova várod ezt a Magic-et, és azt hiszem az utóbbi az nagyon egy érdekes kérdés, mert lehet azt mondani, hogy még mindig talán kelet leggyengébb csapata, de hogyha itt véletlenül Isaac is játszik, Banchero is bejön, Fultz mondjuk jön a padról, tehát azért ezt a csapatot már érzed, hogy ez nem az lesz, akit mindenki halomra ver.
Ennek így kellene lennie, igen, de a Detroit azért jó példa szerintem, mert talán egy évvel vannak a Detroit után, ha így értelmezhetjük ugye így az építkezésben, és a Detroitról tavaly már azt ugyanezt gondoltuk, hogy már pedig ők most már jobbak lesznek, és nem nagyon lettek jobbak.
Mondjuk, amikor egészségesek voltak, akkor de. Ugye erről beszéltünk a Detroit podcastünkben, hogy nyomtak egy majdnem 50%-os 2 hónapot, nyilván azért náluk a sérülések bezavartak abba, hogy egy kicsit jobbak legyenek.
Hát az 50%-os 2 hónap, azt szerintem az túlzás, az inkább 1 hónap volt. Ugye 23 győzelemmel végeztek, de most nem meg kell nézni az nyilván a game logokat. Valamennyi biztos, hogy fognak fejlődni a Magic, tehát Suggsnak nagyon komolyan szintet kéne lépnie, Banchero szerintem valószínűleg elnyeri majd az Ébújönce díjat, és jól fog játszani. Cole Anthony fejlődhet, bár én őt le akartam még reagálni, én őt egy abszolút csapdajátékosnak tartom, és amit ő eddig csinált az NBA-be, én értem, hogy a csapat lelke, de borzasztóan hatástalan szkórer, én nem adnám a kezébe a labdát Sax ellenében. Nagy százalékban hosszú távon, tehát itt nyilván nem azt mondom, hogy Cole Anthony-t nem lehet fejleszteni, de én nem a kezdőbe raknám be, és én is ezt olvastam egyébként több helyen, hogy ő így, hogy ugye Saxnak nagyobb szerepet szánnak, meg ugye belekalkulálják a fejlődését, inkább a padról jön majd be. Szerintem ők ketten egymás mellett nem lennének jó fitek, bár hozzáteszem, hogy Fulcsi azt, tehát ugye itt mindenképpen egy undersized backcourtja lesz a Magicnek, akárkivel állnak fel. Kivéve talán Harris, bár Harris is egy kicsit egyébként undersized, ugye kettesnek.
Oké, ez rendben van, de Harris is kiváló védő, Fulc is kiváló védő, szóval pont az, hogy ők alulméretezettek, az nem fogja őket különösebben zavarni. Fulc
szerintem inkább ilyen átlagos, kicsivel jobb, mint átlag. Tény, hogy miután ugye a dobása szétesett, egyértelműen ráment erre a játékelemre, és fejlődött benne, tehát hiszem, akkor majd elvitatni, elvenni tőle. 31 meccs, abszolút tipp, 8 meccset talán fejlődnek, de a rájátszásra nem lesz esélyük, az teljesen egyértelmű.
És hanyast adná az off-seasonre?
4-es osztályzat, ez egy jó off-season volt.
Igen, ez egy annyira jó off-season volt, hogy én 4-5-5 adok, gyakorlatilag talán csak annyi zavar be, hogy szerintem a második körben nem húztak annyira jót, kihúzták, akit kellett, meghosszabbították Harris-t, nem sikerült mondjuk Rosszékat elcserélni, ugye például Terence Rosszt azért árulgatták itt az elmúlt fél évben. Egy 4-5-5 szerintem. Én nem vagyok ennyire optimista, én mondjuk 29 győzelmet tippelek, de elsősorban azért, mert szerintem a Magic, hogy is mondjam, csak ezt még abszolút tankoló évnek fogja felfogni. Ez azt jelenti, hogy Bankéron kívül mindenkit a legkisebb sérüléssel is kívül, már Bankérót is nyilván, de mindenkivel nagyon óvatosak lesznek, és az Allen Isaac-kel, és lesz itt még egy-két csere is, ami lehet, hogy még egy pár eszetet meg fog célozni, például Gary Harris-szel. Szóval összességében nem azt várom, hogy 29 győzelem erősségű csapat legyen, hanem azt várom, hogy végül 29 győzelemmel végezzenek. És ne feledjük el azt azért, hogy Kelet most ilyen szempontból nem bővelkedik a nagyon gyenge csapatokból. Nyugat alja, az félelmetesen gyenge, azt meg nagyon nehéz lesz alultankolni. Tehát, hogyha a Jazz, Houston, OKC, Spurs 4-est megpróbálod alultankolni, akkor ott az majdnem egy lehetetlen küldetés ezzel a kerettel. Tehát ez a keret ahhoz már szinte túl jó, talán egyiket, másikat el tudod kapni. Úgyhogy valahol így hátulról az 5.-6. helyre Indiánától függően sorolom ezt a gárdát most. Ricsi, te mit vársz, hogy vársz? És persze minden elhangzottra reagálj nyugodtan.
Jó, hát akkor talán ott kezdeném, hogy Saxra még egy fél mondat. Ugye Zoli azt mondta, hogy Cole Anthony-nak a rossz dobáshatékonysága miatt így nem nagyon bízna benne. Hát egyébként Sax se hozott olyan óriási dobásokat, sőt, tehát gyakorlatilag a dobó szezonja az valami kritikán aluli volt.
Ja, persze, ilyen 21... fakezű volt. Én csak azt mondom, hogy Saxba investálsz, őt kell fejleszteni, tehát itt nem arról van szó, hogy jó szezonja volt, lényegtelen igazából ebből a szempontból, ugye top pickként, top 3-as pickként beleinvestálsz, nem pedig Anthony-ba, én igazából erre utaltam ezzel.
Persze, teljesen igaz, ez tök érthető. Igazából Saxal nekem vannak problémáim, mert így a meccseket nézve Saxon én azt látom, főleg támadó oldalon, hogy ő labda nélkül például nagyon keveset mozog. Tehát följön, megáll 45 fokba.
Bocs, csak hogy nagyon nagy a kontraszt például Wagnerrel, aki ugye labdával a kezében és labda nélkül is már az első évében jó játékos volt.
Abszolút. Wagner az meg pont tényleg az ellenkező. Tehát Wagner az, aki mindenhol ott van, lelkes, megy befele, labda nélkül, csinálja ezeket a katokat, gyűrű fele, ezért meg lehet játszani tök jól az irányítók által. Sax az tényleg kint fölér támadáshoz, kint leveri a tábort, és vagy megkapja, eldobja, egyébként ilyen nagyon mély triplákba áll bele, tehát azért is valószínű, hogy elég rossz a százaléka, mert tényleg ilyen Steph Curry, Lillard, Trae Young távolságból is sokszor vállalkozik, vagy pedig elindul befele, és egyébként ha elindul befele, az nem annyira rossz. Tehát ő jól be tudja fejezni, meg jól is vezet labdát. Itt tényleg az, ami hiányzik, hogy egyszerűen a játékban így nincs benne, vagy így azt látod, hogy így még nem találja a helyét talán. Úgyhogy ez valami tényleg az, amit szerintem fejleszteni kell csapatszinten, de hát elég sokat is hiányzott, tehát 48 meccsen játszott összesen az első szezonjában. Volt ugye két külön sérülése, meg most is, még nyáron is műtötték a bokáját, úgyhogy meglátjuk, mi lesz Saxal. Tippeléssel kapcsolatban én azért bizakorú vagyok, mint ti, tehát én próbálom azért azt hinni, vagy azt képzelni, hogy talán mi is lehetünk olyanok, mint a Detroit, mert tavaly így eléggé egy szinten voltunk a Detroit-tal, és ha így nagyon optimistán akarok nézni a dolgokra, akkor még azt is mondanám, hogy gyakorlatilag csak azért lettünk keleten utolsók, mert alá akartuk tankolni magunkat a 15. helyre. Egyébként lehet, hogy meg tudtuk volna előzni a Pistonst. És ha most azt nézzük, hogy a Pistonshoz kik érkeztek, meg hozzánk érkezett egy 1/1-es, plusz visszajött ugye Gary Harris, Mo Bamba, sőt még Bol-Bol is egyébként. Szóval így a keret egyben maradt, ismerik egymást, fejlődési potenciál itt is van, tehát ahogy az előbb megbeszéltük, Suggs az körülbelül csak fejlődni tud, mert innen már nincs lejjebb, tehát ezután a szezon után már csak előre fel lehet lépni körülbelül. Én nagyon reménykedek egy ilyen 34-35 győzelmes szezonba, és kifejezetten nem szeretném, hogyha ilyen hardcore tankolást mutatnánk be újfent, de szerintem ez nem is lesz. Pláne így az első hónapokban megnézi a csapat, hogy így mennyi lehet benne, aztán nekem az most így a jóslatom körülbelül, hogy ilyen 11.-12. hely környékén leszünk még február környékén is. Lehet, hogy majd kijön egy-két cikk, hogy még az Orlando, hogyha oda teszi magát, akkor lehet, hogy a play-in is elérhetetlen, de ott meg szerintem ilyen látványosan feladjuk, és a végén egy 14. helyen futunk be keletem, mondjuk.
Oké. Na, itt egy egész forgatókönyvet is kaptunk. Én nekem még egy ilyen bátor tippem, vagy nem tudom, Bambát, szerintem azért rosszabbítottátok meg őt is, hogy elcseréljétek. Szóval szerintem nem csak Gary Harris fog távozni, hanem Mo Bamba is ebből a csapatból a deadline-kor. Vargariát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük veled kedvenc csapatod nyári lépéseit.
Én is nagyon köszönöm, nagyon jó volt az Orlandóról beszélni. Nagyon várom a szezont, köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetés volt.
Én is köszönöm.
Hajrá, Orlandó!
Én is köszönöm, hogy itt voltál. Bankjárom miatt az egyik tuti biztos League Pass csapat lesz a Magic, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit csinál, meg Suggs fejlődését is szeretném látni. Meg ugye Isaac-et mi nagyon magas polcra helyeztük, mire nem csak kiderült róla szegényről, hogy mennyire sérülékeny, hanem az is kiderült, hogy komplett idióta, ami szintén nem segíti.
Ugye volt, igen, ő lezuhant arról a magas polcról, és az zuhanástól megsérült.
Igen. De ettől függetlenül mindig lehet belőle borzasztóan jó kosárlabdázó. Most azért nem úgy néz ki, hogy ez lesz.
Na hát ezt meglátjuk. Minden esetre akkor mi rohanunk is tovább. Most, hogy kiorlandoztuk magunkat, most menjünk át a nyugati partra egy olyan csapathoz, ahol jövőre lesz is némi Magic, mert hogy a következő csapatunk a Los Angeles Clippers, amelynek a nyarát megnézzük, de mivel nagyon sok dologról nem tudunk beszámolni, ezért inkább a rosteren emlékedünk, illetve az előző szezon alatti mozgásokról, aminek következtében gyakorlatilag egy kész, és ha minden igaz, akkor bajnok esélyes keret várja a 2022-23-as NBA idényt, és a Clippersnél természetesen segítségünkre lesz. Az én jó barátom, illetve rimbiózisbeli társam, aki azért már jóval nagyobb sikereket elért, mint mi a csapattal, úgyhogy szerintem nem csak mint NBA szakértőt, hanem mint most már tényleg híres és sokra vitte rappert is bemutathatom, Gegét, vagyis Sára Gergelyt. Hey-ho!
Szevasztok, köszönöm, hogy itt lehetek ismét.
Szia, Gegén is! Köszönöm, hogy elfogadtad újra a meghívást. Szia.
Na és hogyha a Clippersről beszélünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az előző szezon gyakorlatilag egy ilyen átmeneti szezon lett. Azt hiszem, ez már a Kawhi sérülésnél is gyanítható volt, a Paul George sérülésnél el is dőlt, viszont nagyon érdekes konzekvenciái voltak, mert azt kell, hogy mondjam, hogy azért Tyronn Lue-t én nem tartottam korábban ennyire sokra, az előző szezon elképesztően meggyőző volt. Már ugye az a playoff futás is előtte nagyon sokaknak felkeltette a figyelmét, Lue jó döntéseket hozott, de amit az előző szezonban csinált, az pedig egyenesen fantasztikus volt ennek a keretnek, így abban a formában semmi keresnivalója nem lett volna igazából a play-in helyek környékén se, és ez az első, amit akarok mondani, hogy igazából minden, amit csináltatok az előző szezonban, az már erre a szezonra volt jó, beleértve például Emir Kofi játszatását, tehát hogy csomó olyan fiatal is kapott szerepet, aki idén majd lehet, hogy 10-11-12. Ember lesz, de ennek köszönhetően egy hihetetlenül mély keret alakult ki egy jó edzővel, és valahogy nekem, még egyszer mondom, az előző szezon hozományai ezek, nem tudom, hogy vagy vele, Gege.
Teljesen egyetértek veled, meg abból a szempontból szerintem fontos volt az előző szezon is, hogy nyilván az már az első Kawhi George-os évben is látszódott, hogy nagyon erős a load management, és az, hogy ezek a játékosok, mint például Kofi, akit is említettél, kaptak releváns játékperceket igazából, az szerintem nagyon jól előkészíti azt, amikor majd idén nem játszik George meg Leonard, vagy akár Wall, és hogy relatíve ugye kevés változás volt a csapaton belül, ami változás volt, az is inkább pozitív, vagy hogy olyan emberek jöttek a padra, akik nagyon jól használhatóak, és ebben az előző szezonban azt gondolom, hogy jól meg is tanulhattak együtt játszani, és meccsek keretein belül tanulhattak meg együtt játszani, szóval eléggé bizakodó vagyok a jövő évet illetően.
Igen, ugye a Norman Powell és Robert Covington megszerzése arra az évre nem tűnt extrának, erre az évre annak tűnhet. Azért gyorsan hozzátenném, amit akkor is hozzátettem. Nem ez a két ember fogja megváltani a rotációt. Robert Covington lehet, hogy cserecenter lesz, azt se zárom ki, és lehet az, hogy ő benne még van egy fokozat, de egyértelműen ő már a lejtőn van. Norman Powell pedig mondjuk egy nagyon komoly playoff meccsen a védekezése miatt azért nem hiszem, hogy 35 perces játékos lesz, de hogyha egybeveszed azt, hogy wing, meg rengeteg big wing van itt, tehát hogy milyen variációs lehetőséget ad ez a Clippersnek ez a két játékos, akkor ugye megint egy mély, fantasztikus keret rajzolódik ki. Na de beszéljünk akkor, Zoli felé fordulok, arról a két dologról, ami mégiscsak ebben az off-seasonben történt. Az egyik ugye Terence Mann hosszabbítása, akit potom pénzért hosszabbítottak meg úgy, hogy Terence Mann szerintem alapesetben is benne lesz a tízes rotációjában ennek a csapatnak. És ugye idén még 2 milliót keres, ami fantasztikus és áldás a Clippersnek természetesen, de azért ő a következő években sem fog olyan hihetetlen sokat keresni, az szerintem nagyon jó szerződés lehet.
Abszolút, ugye azon kevés 24-25 körül játékosok egyik, akiben még simán lehet upside, későn érő típus, elég későn kezdte ugye az NBA karrierjét is, és nagyon jó dolgokat mutatott. Oké, egy nyilvános sérülések miatt nem annyira jó csapatban tavaly, de azért 30 plusz meccsen kezdeni is tudott, és ami szerintem a legfontosabb volt vele kapcsolatban, hogy playmakinget is mutatott, és ez azért az ő sokoldalúságát mindenképpen meghatározza. Ugye van egy John Wallunk, van egy Reggie Jacksonunk az alsó posztokon, akik azért nem feltétlenül tuti, hogy az egészség mintaképei lesznek. Ebből a szempontból is szerintem kulcs lehet Terence Mann, mert ki tud majd rakni egy olyan big line-upot is vele, Lou, ami adott esetben nem azt mondom, hogy irányítóként, mert nyilván nem irányító, ő elsősorban dobó átvéd és kis csatár, de hogyha fenn van Paul George és Kawhi mellett, akkor az szerintem egy olyan line-up, ami komoly problémákat okozhat. Nyilván ugye a Clippers is kicsit abba az irányba megy el, és ezt sokszor elmondtuk, mint a Raptors. Ők ketten igazából az a két csapat a ligában, akik ezt úgymond all-in teljes mellszélessége bevállalják. Ebbe a mintában nagyon-nagyon jól beleillik. Men, mondom, akiben még upside is lehet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó szerződés most, és nagyon értékes lehet a következő egy-két évben.
Csak így hozzátenném, hogy ez a hosszabbítás, ez 10 és 11 millióról szól a következő két évre, tehát nem a mostani, bocsánat, hanem 23-tól 25-ig, és hát ez szerintem nem csak, hogy jó szerződés lesz, hanem még olyan szempontból nem is hosszú, hogyha valahogy besülnének vele, akkor sincsen semmilyen tragédia.
Abszolút.
Gege, akár Mennre is reagálhatsz, illetve a hosszabbításra, de ugye John Wall-t hoztátok, gyakorlatilag az egyetlen szerzemény, mondhatjuk, idén nyáron. A kérdés szerintem az egyetlen vele kapcsolatban, hogyha esetleg ő csereirányító lesz Reggie Jackson mögött, akkor nem fog-e hisztizni, illetve nyilván már a régi volt, nem kell visszavárni, senki nem várja vissza, de egyébként, hogyha egy talán csak közepesnél jobb formában lévő Wall tudja irányítani a padot, akkor azzal kap ez a csapat egy olyan dimenziót, ami azért az elmúlt években, tehát de facto, mint csere irányító, hogy kezdő irányítótok se nagyon volt, mert Reggie Jackson ugye csak félig nevezhető annak, szóval, hogy egy olyan dimenziót kap a csapat, ami eddig nem volt.
Igen, szerintem amúgy nagyon izgi, én nagyon szerettem volt egyébként, amikor, hát nem tudom, mondjuk egy 5 évvel ezelőtt, amikor még annyi játékpercet tudott a pályán tölteni, ami így értelmezhető volt, meg annyi meccsen tudott pályára lépni, ami értelmezhető volt, és abban igazad van, hogy ez már, sőt tulajdonképpen Chris Paul óta az irányítás az egy abszolút lyuk a Clippersnél, tehát szinte azt mondani, hogy az egyetlen olyan lyuk, amire nem volt az elmúlt években megoldás, és hát kérdés, hogy Wall be tudja ezt tölteni, meg hát az is kérdés, amit mondasz, hogy ő kezdőként fog-e vajon játszani, vagy a padról fog beállni. Én amúgy inkább gondolom azt, hogy kezdő lesz, de nyilván Lou nagyon sokféle összeállítást kipróbálhat, részben emiatt is, részben meg amit mondtál, a magas wingek miatt. Szóval pont most így nézegettem ilyen lehetséges kezdőket, és van olyan kezdő is, ahol mind az öt játékos mondjuk 40% fölött triplázik, ami azért elég, vagy 40% körül triplázik, ami azért szintén elég durva. Még egy előző gondolatra reagálva, Paul azért szerintem a playoffban is tud majd játszani, pont amiatt, hogy nagyon sok jó perimétervédő van. Tehát, hogy lehet, hogy mínusz fél ember, de még akkor is azt gondolom, hogy fog tudni értékes játékperceket kapni, meg fog tudni hozzáadni a csapathoz. Már a Portlandben is, ugye ott volt előtte, voltak szerintem nagyon jó meccsei, és nálunk is voltak tavaly jó meccsei. Ott ő is egy kicsit bajlódott, azt hiszem, egy sérüléssel egy ideig, visszajött, meg azt játszott, aztán megint nem játszott, de mondom, én nagyon, nagyon bizakodó vagyok, meg én amúgy Volnak is örülök, aztán majd meglátjuk, hogy bírja az egészsége.
Na igen, meg a térdei, meg hát igen, szóval nekem volna csak annyi bajom van, hogy amikor az elmúlt két évben bármikor ránéztünk, akkor úgy nézett ki, mint egy, nem mondjuk, mint én, olyan pocakkal, nyilván magasabb, izmosabb, azt értem, de szóval, hogy egy kis pocak, kis ilyen ápolatlanság, olyan, nem akarom azt mondani, hogy útszéli csövesnek nézett ki, de voltak olyan fotók, amikor igen, és nem vagyok abban biztos, hogy ő visszakaphatja-e a motivációját, vagy vissza tudja-e még kapni azt, hogy top formában legyen. Viszont van egy nagyon jó példa előtte, Reggie Jackson, aki ugyanígy gyakorlatilag kikukázott a Clippers, és egészen elképesztő, hogy ő maga is lenyilatkozta pont a napokban, mármint Reggie Jackson, hogy ő neki ez egy megváltás volt ez a csapat. Amikor idejött, akkor újra megtalálta a játék örömét, újra szívesen edzett, ennek megfelelően jobb formába került, mint fizikailag, mint játékban, és nyilván Wall-al is ez lesz a projekt.
Annyit azért szerintem itt érdemes hozzátenni, hogy talán nem elvetemű dolog azt mondani, hogy John Wall a karrierjében először játszott egy olyan csapatban, aminek van esélye NBA döntőbe jutni.
Igen.
És miután sérült volt évekig, és leírja őt, szerintem most mindenki, vagy senki nem számít tőle nagyon nagy durranásra, szóval ilyen underdog mondjuk. Én azt gondolom, hogy ez pont egy motiváció lehet, meg pont ez az a hely, ahol ha még John Wallból lehet valami, vagy hogy lehet egy rotációban egy fontos ember, vagy akár egy karmester egy padnak, ahogy mondtad az előbb, az szerintem egy ilyen jellegű csapat, vagy pont ez a csapat, ami ez a Clippers. Uh-huh. Neki is így ebből a szempontból tök jó ez a Reggie Jacksonos párhuzam, hogy én bízom benne, hogy hasonló hatással lesz rá ez a környezet.
Most érkezünk el egy picit ahhoz a ponthoz, ahol a fiatalok csak majd a pihentetések alatt játszanak, és lehet, hogy Jason Preston például itt sem, mert egyébként tőle nem vagyok annyira lenyűgözve sem a Summer League-be látottaktól. Brandon Boston Jr. az egy sokkal nagyobb kérdés. Zoli, emlékszem, hogy tavaly is beszéltünk ugye arról, hogy ez a srác, ebben vannak ilyen kirobbanások, de egyelőre konzisztencia még nincs. Szerinted van-e benne akkora potenciál? Ugye őt tavaly úgy draftolták, hogy még korábban sokkal magasabbra is várták. Szerinted van-e benne annyi potenciál, hogy idén már lássunk valamit? Mert pályára kerülni csak ritkán fog ugyan, de nyilvánvalóan azért ez elő fog fordulni, itt azért sok embert fognak pihentetni a Clippersnél.
Volt egy-két kiugró meccs tavaly, és ugye mi azért figyeltünk rá, vagy én legalábbis azért figyeltem rá, mert mint középiskolás szupersztár.
Igen, a gyengén.
Nem emlékszem, hogy kinek kapcsán beszéltek róla, de volt egy másik játékossal volt egy klasszben, aki nem fog beugrani a név. Mindegy, hogy azt mondták, hogy Brandon Boston Jr. jobb, mint ez az egyébként nagyon hype-olt játékos, aki már nem emlékszem, hogy kicsoda.
Szerintem lehet, hogy Anthony Edwards volt az, akiről beszélsz.
Nem vagyok benne biztos.
Igen.
Minden esetre, hát sokat nem játszott ugye ebben az első szezonban, mármint játékperce, ugye 15 játékperc alatt maradt neki az átlaga. Volt egy-két kiugró meccse, de összességében azért a dobás az, ami nagyon nagy kivetnivalót hagy maga után. Egyébként jól mozgott, jól lepattanózott, playmakingje meglepően jó volt, voltak nagyon-nagyon jó passzai, amiknek tényleg szeme volt. Véd oldalon sem volt talán annyira katasztrófa. Nekem azt tetszett kifejezetten, hogy nem ugrott el mindenre ész nélkül, és ugye fizikailag azért ő egy nagyon jó prospekt, akiben lehetne azért fantázia. Azt azért én nehezen látom, hogy ez a Clippersben fog kiteljesíteni. Tehát, hogyha ez a keret egészséges, akkor a most már ugye majd 22 éves Brandon Boston Jr., sőt ugye 21 éves, még ugye 22-t fogja betölteni majd csak jövőre. Hát nem hiszem, hogy sokat fog játszani. De érdekes célpont lehet más csapatoknak. Nem hiszem, hogy ezen a ponton ér egy elsőkörös, de ha esetleg kiül mondjuk, nem tudom, Kawhi egy-két hetet, Paul George is esetleg, és fel lehet őt egy kicsit építeni, akkor akár így is érdemes rá gondolni, hogy mint egy olyan játékos, akit talán el lehet sózni.
Uh-huh. És tovább lehet vele mondjuk édesíteni egy Luke Kennard köré épülő cserét, amiben akár amúgy is bele kell majd valamit adnod. Vannak ugye ezek a kacsintos dílek, hát hogyha ez nem az volt, akkor semmi. Tehát konkrétan annyiszor kötött egyéves szerződést Batum, hogy utána már most tudjon kötni egy ilyen 10 milliósat, 11 milliósat, bocsánat, és ez két éves szerződés, tehát összesen majd 22-t fog vele megkeresni. Nem az történt, hogy Batumnak hirtelen megugrott az értéke, hanem hogy eddig áron alul tartotta a Clippers, és most kifizették. Úgyhogy ha az ilyen kacsintos asztalalat kezett fogos dílekbe vizsgálódik az NBA, akkor ez a csimborasszója ennek, gyakorlatilag mindenki tudja a ligában, hogy ez történt. Úgyhogy ezt csak így meg akarom jegyezni, de egyébként Batum pénzénél van, a tavaly előtti játéka is volt olyan jó, hogy ő megérjen 10 milliót, úgyhogy nekem ez is igazából tetszett, és azt akartam mondani, hogy nem is igazán az az extra, hogy mi lesz a kezdő, hanem hogy ez a csapat legalább négyféle különböző line-up-al tudja majd befejezni a meccseket, és ez egészen döbbenetes. Hogyha kell magas ember, aki tud ütközni, tud valamennyire gyűrűt védeni, védekezni, akkor ott van Zubac, és vannak irányítók is most már, ugye Reggie Jackson és John Wall, de közben meg egy teljesen all switchable, mindenki tud triplát dobni, mindenki tud védekezni, line-uppal is bele lehet menni az utolsó 5 percbe, ahol mit tudom én, akár Covington van, Kawhi Leonard, Paul George természetesen, de mondjuk még Morris, és rak fel mellé mondjuk Norman Powell-t, vagy Nicholas Batumot, és egy egészen megdöbbentő, hát hogy is mondjam, lehetőségek tárháza várja majd Tyronn Lue-t, és ő azért szeret is ezzel élni, és szerintem fog is. Az lenne a kérdésem, Gege, de nyugodtan kommentálj mindent, ami eddig elhangzott, hogy szerinted az alapszakaszban ti már ilyen small ball csapat lesztek, vagy ott még nagyon nagy teher hárul majd Zubacra, és akár a két irányítóra?
Szerintem inkább Zubac fog kezdeni az alapszakaszban, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy egyszerre játszon Morris és Zubac, de igazából az van, hogy szerintem leginkább találgatni tudunk ezzel kapcsolatban, mert tényleg olyan mennyiségű rotációs lehetőség van ebben a csapatban, és annyiféleképpen tudod feltenni ezt a csapatot, hogy azt is el tudom képzelni, hogy különböző ellenfelek ellen teljesen más line-up-pal fog akár, nyilván az utolsó 5 percben az egyértelmű, de hogy akár kezdeni is Lue. Uh-huh. És hogy fogja próbálni szerintem mixelni a két új emberét, még a Covington nem is fog annyit játszani, de hogy szerintem Powell-t meg Volt fogja kombózni majd George-al meg Leonard-el sokat, akik ugye tavaly nem játszottak. Igazából szerintem a legnagyobb kérdés az, hogy mennyire tudunk egészségesek maradni, meg az, hogy milyen lesz a load management, tehát hogy hány meccs fog jutni Leonard-nek, hány meccs fog jutni George-nak.
Na igen, mielőtt erre rátérnénk, csak egy ilyen gyors háttéket, szerintem Luke Kennard lesz az leginkább, aki az alapszakaszban benne lesz a tízes rotációban, és a playoffban nem. Szóval ez igazából a játékstílusból is adódik, hogy az az irány, amit most a Clippers-t képvisel, abban ő az egyetlen, aki nem annyira illik bele, úgymond. Na de a fő kérdés tényleg az, hogy Leonard és George. Nyilván lesz load management. Zoli, megmennéd kockáztatni, hogy Kawhi Leonardot a karrierje hátra levő részében egy darab back-to-back-en sem látjuk már?
Ez talán nem, de a load management az ugye tök egyértelmű. Mint hogy az is, hogy a Clippers be lehet lőni, ez a 48 és 51 meccs közé gyakorlatilag tükörsimen hozzák, teljesen kiszámíthatóan. Nyilván az előzőben nem, de az az előtt is, az előttén is, ugye. Nem fognak megszakadni, ilyen 50 győzelem körül nyernek, és az elég lesz ilyen harmadik, negyedik helyre talán.
Hát?
Vagy esetleg ötödikre.
Azt szerintem igazából inkább igen, ilyen 6-7, de ja.
Hát 6-7 azért az erős lenne 50 plusz, bár ugye megtörtént nyugaton. De az biztos, hogy nem fogják megpróbálni se azt, hogy ők 57-58-60 meccset nyerjenek, és ez teljesen rendben lesz. A rájátszásban így is ott lesznek szerintem a top 3 esélyes csapat között.
Így
ha
van.
Egészségesek nyilván, azt, ahogy Gege mondta, náluk mostában mindig ez a kulcskérdés.
Hát teljesen, és ez tök jó, hogy így leírtad, mert én is pont azt várom a Clippers-től, hogy az alapszakaszban ne legyen olyan erős csapat, a playoffban viszont nagyon. Nem tudom, az 50 meccs, talán azt szerintem, hogy 51-et mondtál, szerintem azt egy picit felül fogják múlni, én ilyen 52-53 meccset látok a Clippers-től nyerni, ami ilyen nyugati 4.-5. hely lesz. Szóval erre a környékre várom ezt a gárdát, hiszen ugye ő nekik tényleg az lesz a legfontosabb, hogy egészségesen menjenek a playoffba, ott viszont senkinek nem kívánom őket ellenfélként. De egy kicsit ilyen frusztráló lehet egy ilyen szezon egyébként, már egy előre bocsátom meg, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy igen, tudod, hogy load management, meg minden, de közben azért szeretnéd, hogyha a csapat legalább annyit játszana együtt, és nyilván Kawhi és Paul George, hogy azért ez a szinergia újra kialakulhasson köztük. Én, hogyha most a Clippersnek drukkolnék, én biztosan annak is drukkolnék, hogy Kawhi, amikor már egészségesnek érzi magát a szezon második felében, legalább egyszer egy back-to-back-en is tűnjön fel, mert az egy mégiscsak egy jelzés lenne afelé, hogy oké, ez a játékos ki fogja bírni a playoffot.
Igen, én is bízom benne, meg azt amúgy én se merném megkockáztatni, hogy nem fog többet a karrierjében back-to-back-et játszani. Nyilvánvalóan nagyon erős lesz a tartalékolás, szóval nagyon sokat lesznek. Mi elképzelhető, erre volt példa 2 éve is, hogy vagy az egyikük ül ki, vagy a másikuk, de biztos, hogy olyan is lesz, hogy mind a ketten kiülnek, és hát igen, abban is igazad van, hogy meg kell találnia mindenkinek a helyét ebben a csapatban, és ahhoz meg az az igazság, hogy nem lehet egyszerűen eltekinteni a felett, hogy játszanak együtt. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy amikor már 100%-osak lesznek, azért ugye George-nak is, nem tudom, hogy mikor volt utoljára olyan idénye, amikor nem sérülés miatt kellett kihagyni a meccseket, tavaly is ugye volt egy hosszabb sérülése neki is, hogy fontos lenne, hogy játszanak együtt, meg hát nyilván, mint szurkoló, persze én azt szeretném, hogy a legjobbakat lássam a pályán minden meccsen, de azt is megértem, hogy ez nem lehet így, meg hát igen, az van, hogy a Clippers gondolkozhat úgy, hogyha egészségesek maradnak, akkor teljesen mindegy, hogy hanyadik helyen jutnak a playoffba, mert bárkit meg tudnak verni. Ez a keret olyan mélységű, a legjobb játékosok vannak bőven annyira jók, hogy bárkit meg tudjanak verni, tehát nyilvánvalóan ez a végső célt kell szem előtt tartani.
Igen.
Most mondtak, 2 Clippers-ös sapkámra nézek, miközben ezt mondom.
Mert csak azért is, mert tényleg a Clippersnél ez nem nagy képűség, tehát ugye ez a keret baromi playoff képesnek néz ki, akárhonnan nézem. Aztán meglátjuk, mert csomó csapat járt az elmúlt években úgy, hogy azért load managert, mint az állat, mint például tavaly a Miami, aztán annak ellenére is még sérülések tettek keresztbe a rájátszásnak, és hát ez sajnos benne van. Hát a Clippersnek kiárna már egy kis szerencse, csak ezt akarom mondani. Szerintem teljesen jogos lenne. Ez a gárda, ez top 5-ös védőcsapat kell, hogy legyen. Csalódni fogok, ha nem lesznek benne a legjobb 5 védekező csapatba. Támadásban meg nyilván nem lesznek benne a legjobb 5-be, akkor sem, hogyha mindenki végig egészséges. Ez a csapat, ez támadásban azért igencsak olyan kihívásokkal küzdik, ami egy alapszakaszban és egy playoffban is továbbra is jelen lesz. De azt gondolom, hogy a playoffban ugye, amikor lelassul a játék, akkor az olyan félpályán is támadni képes játékosok, mint Paul George és Kawhi felértékelődnek előre, illetve védekezésben a csapatnak semmi oka nem lesz rá, hogy visszaessen a rájátszásban. Úgyhogy ezért vagyok nagyon-nagyon bizakodó, és én most adnék egy 4/5 erre a off-seasonre. Ha simán csak ezt nézzük, ami mondjuk a draft óta eltelt, akkor akár 5-öst is adhatnánk, de egy kicsit zavar az, hogy úgymond nincs itt egy nagy húzás még, amire megadnám az 5-öst, de ettől függetlenül a 4/5 inkább ennek szól, hogy ugyan tökéletes, de semmi extra. Zoli?
A 4-est adnék, talán meg lehetett volna próbálni mást John Wall helyett. Én John Wall-ba nem hiszek, mint kezdő és mint impact játékos.
Mondjuk egy Dennis Schrödert jobban, neki jobban odaadtad volna ezt a 6 milliót?
Nem, inkább szerintem én Európába hoztam volna egy jól dobó irányítót, aki egy kicsit tud szervezni is. Tudom, hogy nem feltétlenül könnyű az ilyen játékosod megszerezni, de...
Igen.
De azért lehetett volna, szerintem lett volna pár célszemély, aki talán egy Reggie Jacksonhoz hasonló, bár Reggie Jacksonhoz hasonló shooter azért nem nagyon volt sok az elmúlt pár évben, mondjuk Steph Curry, bár ugye most volt egy kicsivel rosszabb alapszakasza, de amit előtte csinált a play-offban is, az egészen elképesztő volt.
Bocs, csak itt ezt, hogy ha esetleg nem annyira érzékelnék a hallgatók, Reggie Jacksonnak ugyan a tavalyi éve a szörnyű volt shootingban, de előtte ilyen 40% fölött triplázott folyamatosan.
Bőven volt, 40% is. Fölött sok kísérlet.
Nyilván nem olyan sok kísérlet, tehát 3,7, 4,2, tehát ez nyilván ez nem olyan sok kísérlet azért.
Hát relatív, igen, nyilván a sharp shooterekhez képest, akik 7-8-9-et rámennek hozzá, képest nem. De ugye egyébként szerintem nagyon jó kiegészítő játékos volt, ugye Kawhi és Paul George mellett.
És azért tavaly látszott is, tudod, amikor 6,8 triplet kellett rádobnia, úgyhogy néha ő volt a fő ball handler, akkor le is ugrott 33%-ra, szóval azt gondolom, hogy ez is egy jó jele annak, hogy neki mi a helye igazából, és miben jó, amit mondtál, gyakorlatilag kiegészítő irányító.
Igen, de azért a 20-21-es szezon igazából tényleg az volt az outlier, tehát ott azért 4 kísérlet felett 43% az brutális, és neki azért volt a, bár nem nagy minta, de ugye a Detroitban is, most megnéztem a basketball referencen, ott azért 6 kísérlet 38%-kal, előtte volt egy teljes szezonja a Detroitban 37%-kal 6 kísérlet, szóval ő azért sokkal jobb shooter annál, mint amit most a 21-22-es szezon mutatott, ami persze teljesen érthető, hiszen Kawhi ugye szinte egyáltalán, vagy talán egyáltalán nem is lépett pályára szezonban, ugye?
Nem lépett.
Nem lépett pályára egyáltalán, Paul George meg ugye viszonylag hamar kidőlt.
Igen.
Ennyi igazából a problémám a Clippers-szel, hogy én nem a John Wall vonalat választottam volna, de megértem, hogy miért vannak úgymond beleszerelmesedve, mert ha valamiben tényleg jó volt, vagy jó volt, az a playmaking. És ha azt tudná hozni, akkor még azt is úgymond át tudná hidalni valószínűleg a Clippers, hogyha nem dob olyan jó, mert volnál ugye tudjuk, hogy azért ez a szűk keresztmetszet. Voltak neki is azért már olyan szezonjai, ahol vállalható volt a triplázása, de a karrier átlagai azért nagyon gyengék. Igazából a washingtoni 17-18-as szezonra lehet építeni, ami hasonló volt a rosszabb Reggie Jackson szezonokkal, ez a 4 kísérlet 37%, bár ugye Jackson is volt annyi lényegesen rosszabb, de azt mondom, hogy amit viszonylag szembe lehet állítani Reggie Jackson nem elit, de még relatíve jó szezonjával. Ezen kívül nem nagy minta, tehát még volt egy 35%-os, de az a probléma, hogy voltak borzasztó szezonja is, tehát volt tényleg az a típusú játékos, aki lehet, hogy egy évben hozna egy 37%-ot, a következőben meg 30%-kal fogni egész évben.
Te semmi nem garantált. Gege, abszolút. Kérlek te is akkor egy osztályzatot adj az off-season 5-ökre, illetve próbáld meg betippelni az egyik legbetippelhetetlenebb csapatot.
Én is összességében 4-est adnék. Talán azért mennék én is a 4-5-öt vagy az 5-ös felé, mert hogyha egy kicsit ezt az előző évi trédet, ezt a Covington Powell trédet, amiről beszéltetek már ti is, meg ma is szóba került már, ha ezt oda vesszük, és ez teljesen egyértelműen erre az évre való felkészülés volt az a tréd, akkor azt gondolom, hogy az még két olyan összetet adott a csapathoz, ami nagyon értékes, úgyhogy akkor, hogyha azt ide venném, akkor még akár 5-öst is mondanék. Másrészt pedig én egy kicsit elviszem akkor ilyen más, kevésbé szakmai irányba ezt a dolgot, hogy én nekem ez az egész Wallos történet, nekem van egy olyan vetülete, vagy az nagyon tetszik benne, hogy egy kicsit látok benne egy ilyen hollywoodi sztorit. Illene egy olyan történet Los Angelesben, hogy a csávó, aki megsérült és hisztizett, és soha nem volt egy olyan csapatban olyan emberekkel körülvéve, akik igazán jók lettek volna egy olyan edzővel, aki igazán jó lett volna, vagy az van, hogy ő nem volt jó eléggé, vagy nem bírtál azt a súlyt, ami rá lett helyezve, viszont ez a feltámadás sztori volna, lesz szerintem egy ilyen nagyon jó kis hollywoodi történet lehetne, ami így illene a Clippershez, úgyhogy én is mondok egy 4-5-öt akkor a végére.
És hány meccset nyertek?
53-at.
Igen, akkor én is nagyjából odavárom a Clippers-t. Sára Gergely, hogyha még bármi benned van így a Clippers nyaráról, vagy tudsz valami sztorit, ne tartsd vissza, egyébként meg nagyon köszönjük, hogy itt velünk tartottál.
Nincs igazából semmi. Let's go! Clips. Én nagyon várom már. Emlékszem, hogy az a nyáron, amikor volt a George Leonard trade, akkor is beszéltünk, már akkor is nagyon vártam. Tavaly ugye nagyjából sejtettük, hogy az lesz, ami lehet, de most megint nagyon bizakodó vagyok, úgyhogy remélem, hogy most már becsúszik egy döntő.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gege.
Én köszönöm, hogy itt láttam. Mindig öröm.
És mi pedig ezzel ennek az adásnak a végére is értünk. Zoli, köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottál, és hát jövünk még jó sok csapattal.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy támogattok minket ennyien Patreonon, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokan hallgattok a visszajelzéseket is, és számíthattunk ránk a következőkben is. Minden jót! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.